ról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország északkeleti részén mínusz 15, akár mínusz 20 fokos hideg is várható majd reggel, közölt az operatív törzs az MT-vel. Január 15-e óta már 1891 köbméter tűzifát biztosított az állam a rászorulóknak, ebből 778 köbméter közvetlenül a rászorulókhoz, 1113 pedig az önkormányzatokhoz került. A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 17 helyszínre, közlekedési balesetekhez, kidőlt fákhoz és épületek tetejéről lehulló jég és hó miatt riasztották tegnap. Aznap 13 településen és Budapest 11. kerületében összesen 4433 fogyasztónál akadozott az áramellátás, az ivóvízellátás pedig 23 településen és 4 budapesti kerületben 1945 fogyasztót érintve. Az operatív törzs mindenkit arra kér, ha segítségre szoruló emberrel találkozik, értesítse a karitatív szervek éjjel-nappal hívható diszpécser szolgálatát, vagy a 112-es segélyhívószámot. Meghívta Magyarországot a gázai béketanácsba az amerikai elnök. Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán jelezte, elfogadta a felkérést. A miniszterelnök a Facebookon közzétett levélből idézve azt közölte, a testület már a közeljövőben összeül, és Donald Trump Magyarországra alapító tagként számít. A levél szerint minden tagállam maga döntheti el, hogy ki képviselje a testület ülésein. A béketanácsval ügyeli a palesztin területeken létrejött átmeneti kormány működését. Közös nyilatkozatban tiltakozott a Grönland támogatása miatt amerikai vámmal sújtott 8 európai ország. Az amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy februártól 10%-os vámot kell fizetniük azoknak az európai országoknak, amelyek szerinte akadályozzák Grönland amerikai megszerzését. Az érintett államok tehát most közös nyilatkozatban erősítették meg a sarkvidéki terület melletti kiállásukat. Emmanuel Macron francia elnök felkérte az Európai Bizottságot, hogy aktiválja azt a jogi keretrendszert, amely megvédheti a közösséget a harmadik országok gazdasági kényszerítő akcióitól. Nem számít az Egyesült Államok katonai intervenciójára Grönlandon az amerikai képviselőház elnöke. A republikánus Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, meggyőződése szerint az ügy rendezésének módja a diplomácia, és ennek felismerésére val az is, hogy Donald Trump személyes képviselőt nevezett ki ebből a célból. Szerbiában csak nem 2 hónapos leállás után újraindította a termelést a pancsovai kőolajfinomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet a szállítás. Az Egyesült Államok októberben szankcionálta a szerbiai kőolajipari vállalatot az orosz tulajdonrész miatt, de január 23-áig átmeneti engedélyt adott a működésre. Emellett hozzájárult ahhoz, hogy a NIS tárgyaljon a vagyon részértékesítéséről. A szerb köztársasági elnök néhány napja közölte, rövidesen nyilvánossá válhat, kivásárolja meg a NIS orosz részesedését, és már egyeztetett a MOL csoport vezetésével. Szlovákiában megkezdődik az általános iskolai hálózat optimalizálása. Az Oktatási Minisztérium március végéig kérdőívet küld minden általános iskolának, amely az átalakítás előkészítését szolgálja. A tárca szerint a cél egy fenntarthatóbb iskolarendszer kialakítása a folyamatosan romló demográfiai adatok miatt. A tervezett változás különösen a magyar iskolákat sújtja, a magyar szervezetek tiltakoznak. A megtérésre, a jó tettekre, a Krisztus melletti elköteleződésre határidőket szab számunkra az élet és a történelem, ezért meg kell ragadnunk a lehetőségeket. Ezt mondta Erdő Péter az Ökumenikus Imahét országos megnyitóján, tegnap a Kálvin téri református templomban. A bíboros esztergom budapesti érsek arról beszélt, Jézus úgy mutatkozik be, mint aki maga a világosság, aki azért jött, hogy az embereket kiragadja a bűn és a reménytelenség sötétségéből, és átvezesse Isten világosságába. Az a világosság, amit Krisztus hoz, békességet jelent Isten és ember között, mert elhozza bűneink bocsánatát, és békességre kötelez ember és ember között is, mert Isten Krisztusban végleges bizonyítékát adta az egész emberiség iránti szeretetének, tette hozzá. Ma 17 órakor az Egri Református templomban Euler Gellért római katolikus plébános lesz jelen. Miskolcon pedig 18 órától a belvárosi evangélikus templomban igeolvasás, imádság Tóth Tamás református lelkipásztortól és igét hirdet Juhász Ferenc római katolikus pasztorális helynök. Utóbbi eseményt felvételről adjuk közre rádiunkban 20 óra 5 perctől kezdődően. Végül az időjárásról. Az uzmanás köd, illetve a rétegfelhőzet kiterjedése folyamatosan csökken, javulnak a látási viszonyok, egyre több felé kisüt a nap, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt. A csúcshőmérséklet délutánra mínusz 5 és 0 fok között alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm professzor dr. Engler Ágnest, a Kopp Mária Intézet Neveléstudományi Kutatóközpontjának vezetőjét. Felső Zsolcán találkoztunk, ahol ön előadást fog tartani, most még jövő időben fogalmazok, amikor már adásba kerül ez a beszélgetés, mindez múlt idő lesz. Előadásának címe pedig Család és kereszténység. Kitűnő téma ez a Szent István Rádió kedves hallgatói számára. Nos, milyen fontosabb gondolatokra is fog kitérni előadásában?
Az előadás elején a legfrissebb statisztikai adatokkal fogjuk kezdeni. Tudom, hogy nem mindenki örül annak, hogyha diagramokat és grafikonokat lát a képernyőn, ugyanakkor arra gondoltam, hogy a népszámlálás adatait alapul végve tekintenénk át, hogy hogyan is alakul ma hazánkban a vallásos élet, illetve a felekezeti megoszlás.
És hogyan alakul, kedves hölgyem? Mik a felmérések? Mik az eredmények?
Előjáróban azt mindenképpen el kell mondanom, hogy az idei, pontosabban a tavalyi népszámlálás idején ez a kérdésblokk, ami például a vallásosságra vonatkozott, nem volt kötelezően kitöltendő, és a válaszadóknak mindössze 60%-a töltötte ki, ami azt jelenti, hogy egy meglehetősen nagy sokaságról nem tudjuk a vallásos beállítódását, tehát 40%-ról nem tudunk semmit. Így ezeket az adatokat rendkívül óvatosan kell kezelni, amelyeket a 60%-os válaszadásból kirajzolódni látszik. Többek között például azt, hogy a kérdéseket megválaszolók 44%-a mondta azt, hogy ő vallásosnak tartja magát valamilyen módon, és ebből 43,4% keresztény valláshoz kötődik. Aki azt mondta magáról, hogy semmiféle vallási közösséghez nem tartozik, tehát nem él vallásos életet, a 16%-ot tett ki. Ez az arány. Hogyha összevetjük a 11 évvel ezelőtti népszámlálási adatokkal, akkor azt látjuk, hogy a magukat vallásosnak mondók aránya csökkent, és kisebb mértékben nőtt azoknak az aránya, akik nem tartoznak semmilyen közösséghez. Ugyanakkor az ezelőtti népszámlálás idején ezt a kérdésblokkot több mint 70%-a a válaszadóknak megválaszolta, tehát ott magasabb volt a válaszadási hajlandóság, tehát az összehasonlítással is óvatosnak kell lennünk mindenképpen.
Család és kereszténység. Valóban ez a két fogalom az ön véleménye szerint is összetartozik. Nem véletlenül lett ez az előadásának témája.
Természetesen több szempontból is összetartozik, hiszen hogyha belegondolunk például a család eredetébe, a család alapjába, a házasságba, azt maga Isten szerezte, teremtette a férfit és nőt, és ők onnantól kezdve egyeknek számítanak és összetartoznak, illetve rájuk bízta a földet, és azt kérte tőlük, hogy szaporodjanak, sokasodjanak, és vigyázzanak mindarra az értékre, ami körülöttük van. Tehát a család alapját maga a teremtő hozta létre, és a teremtőnek az volt a szándéka, hogy a maga a házasság is, illetve a családtagok közötti kötődés áthassa az az isteni jelenlét, ami belőle származik, és az az öröm, és az a boldogság, és az az erő hassa át a családotnak a mindennapjait.
Előadásában milyen érdekességekre tér még ki?
Az említett adatokon túl én megpróbáltam néhány pontban megválaszolni azt a kérdést, hogy miért is fontos az, hogy a gyermekek és a fiatalok vallásos nevelésben részesüljenek, hiszen itt újra visszakötnék a népszámlálási adatokra, a korosztályos bontásban azt lehet látni, hogy a fiatalabb nemzedékeknél jóval magasabb azok aránya, akik nem tartják magukat vallásosnak. Ez nagyjából a 20-as, 30-as években járóakról, illetve leginkább a 40-es éveikben járóakról lehet elmondani, az 50 fölöttieknél ez jóval alacsonyabb arány. Tehát úgy tűnik, hogy a felnövekvő korosztályok egyre kevésbé vallásos kötődésűek, és tudományos eredményeken keresztül próbáltam megnézni, tehát a alátámasztható megállapításokat keresni arra vonatkozóan, hogy miért is jó, hogyha a gyermekek egy ilyen légkörben nőnek fel. Természetesen ez mindenkinek a saját választása, ez egyértelmű, hogy a szülők beállítódása, vallásos attitűdje fogja eldönteni, hogy ők hogy gondolkodnak a gyermek neveléséről, tehát ez mindenkinek az önálló szabad döntése. Ugyanakkor különböző vizsgálati eredményekből lehet látni azt, hogy mi a különbség a vallásos, illetve a nem vallásos légkörben, családi légkörben felnövekvő gyerekek élete, életpályája között.
És mi a különbség?
Például azt láthatjuk, itt említeném Pusztai Gabriellának a kutatásait, aki azt mondta, hogy a közösségi vallásgyakorlattal bíróknál, tehát akik nem csak a maguk módján vallásosak, hanem rendszeresen járnak valamilyen felekezetbe, gyülekezetbe, ott sokkal stabilabbak a családszerkezetek, ez volt az egyik megállapítása, illetve körülbelül fele annyi konfliktus veszélyezteti ezt a stabilitást, mint a nem vallásos családoknál. Szeretnék ide kapcsolni egy idézetet Kopp Máriától és férjétől, Sklapski Árpádtól, akik pedig azt írták le, hogy a jól működő család mindig is nyitott a társadalom felé, hiszen a családban begyakorolt képességek, az egymás iránti nyitottság, elfogadást tesz képessé a tágabb közösségbe való bekapcsolódásra.
Itt most próbálnak már a programra, és ezért már a Magyar Continental Singers énekegyüttes próbájába hallgatunk bele, de mi azért folytatjuk tovább a beszélgetést, és próbálunk egy picit hangosabban fogalmazni. Kétségtelen tény, fontos és aktuális a téma, mi szerint család és kereszténység. De mindemellett hogyan tudná megfogalmazni, aktuális ez a téma a mindennapjaiban és a kutatóközpont mindennapjaiban? Tehát önök a mindennapi, hétköznapi életükben is foglalkoznak ezzel a témával?
Az intézetünk nagyon szétágazó kutatási tevékenységet végez, tehát az elsődleges feladatunk a családpolitikai intézkedéseknek az előkészítése, az utánkövetése, és természetesen a családi élet minden egyes szegmense szóba kerül ezekben a kutatásokban. Kitértünk több alkalommal is a vallásosság és a családok kapcsolatának a vizsgálatára is, és itt említeném például a 2021-ben végzett Hungarosztali kutatást, amely egy korábban 1988-ban útjára indított vizsgálatsorozatnak a része volt, Kopp Mária indította ezt a vizsgálatot, és ebben is azt találtuk, megerősítést nyert, amit még ők is annak idején leírtak az eredményeik között, hogy a vallásukat gyakorlók elégedettebbek az életükkel, boldogságérzetük magasabb, erős társas kapcsolatokkal rendelkeznek, amelyek védőhálóként is funkcionálnak, és például kisebb arányban jellemző rájuk az, hogy káros szenvedélyeik lennének, és azt lehet mondani, ezt még Kopmáriáik állapították meg, hogy a vallásgyakorlás, a vallásos hit akár 10 évvel is meghosszabbíthatja egy ember életét, pontosan ezek miatt, a hatások miatt, tehát testi-lelki egészségvédő faktort jelent, hogyha valakinek hite, és van közösség, ahol ezt a hitét tudja gyakorolni.
Van egy kapaszkodó, amibe kapaszkodhat. A Neveléstudományi Kutatóközpont vezetőjeként jelenleg a kutatóközpontjuk milyen felméréseket készít, milyen munkákon dolgoznak?
Jelenleg bekapcsolódunk azokba a kutatásokba, amelyeket a többi iroda végez, és ezek a napi aktualitásokhoz kötődnek.
Mint például?
Mint például intergenerációs együttműködések, hogyha már itt a korábbi beszélgetésünk fonalát próbáljuk felvenni ilyen szempontból is, és most ez azért jutott éppen eszembe, hiszen ezekből a kutatásokból is kiderül a mintaadásnak a fontossága, és ez a vallásos nevelésben is óriási szerepet játszik. Mit lát a gyermek a szüleitől, illetve a nagyszüleitől, ők hogyan élik meg a hitüket? Vajon bortisznak és vizet prédikálnak, vagy a mindennapok sodrásába és a mindennapok kihívásai között valóban azokat az értékeket tudják képviselni, azokat a válaszokat tudják megadni a döntéseikben, amelyeken a hitük lényegében alapul. Tehát ez is nagyon fontos, hogy például a nagyszülői nemzedéknek a jelenléte ott legyen a gyermekek életében ilyen szempontból is, de azért mondjuk el azt is, hogy visszafelé is működnek ezek az úgynevezett transferek, tehát a nagyszülők, az idősebb generáció is nagyon sokat tud tanulni a fiataloktól, ha másra nem gondolunk például a számítógép használat, ami akár például egy online istentisztelet vagy mise közvetítését is megsegítheti, tehát látjuk, hogy ezek a kapcsolatok nagyon jól működhetők minden irányban.
Műsorunk folytatásában most szóljon az Apostol Együttes 2004-ben megjelent Boldogság Sziget című CD-jéről a Szeretném, ha szeretnének című dal.
Szeretném, ha szeretnének, szép szavakkal becéznének, én Istenem, add meg én nekem. Szeretném, ha szeretnének, csak még egyszer ölelnének, én Istenem, add, hogy így legyen. Szívedért csak szívem adhatom, te kérhetnéd, de nem vagy már sehol. De álmaimban még csak rám vársz, azt hiszem, veled élhetek, de ha ébredek, soha nem talállak téged. Szeretném, ha szeretnének, szép szavakkal becéznének, én Istenem, add meg én nekem. Szeretném, ha szeretnének, csak még egyszer ölelnének, én Istenem, add, hogy így legyen. Egy régi fénykép épp arról mesél, hogy veled voltam boldog egykor én. S ha rajtam múlik az, hogy mindig így legyen, ugye jár nekem, kérlek Istenem, csak is ennyit adj még nékem. Hogy mindig így
szép szavakkal beszéznének, ím Istenem, add meg én nekem. Szeretném, ha szeretnének, csak még egyszer ölelnének, én Istenem, add, hogy így legyen. Istenem, csak arra kérlek, másra nem is kérhetnélek, láthassam még féltő szép szemét, féltő szép szemét.
Konklúzióként, következtetésként mit fogalmazhatunk meg? A magyar társadalom egy családcentrikus keresztény társadalom?
Igen, ha végigtekintünk az elmúlt 40 év felmérésein, amikor is ezekre a kérdésekre keresték a válaszokat, akkor azt találjuk, hogy a magyar társadalom abszolút családközpontú, elsősorban házasságban gondolkodik, tartós, stabil párkapcsolatokban gondolkodik, ezt látjuk a fiataloknál is, amikor a jövőképről kérdezzük őket. Szeretnének legalább 2 gyermeket vállalni, tehát a kívánt és tervezett gyermekek száma még mindig magasnak mondható, és örvendetes tény az, hogy ma már 5 tervezett gyermekből 4 megszületik, ez 10 évvel ezelőtt még csak 3 gyermeket jelenthetett.
Jövőképet említett szakemberként, kutatóként, ön milyen jövőképet vázolna fel, akár előadásával kapcsolatosan, akár most a beszélgetésünkkel kapcsolatosan?
Én úgy gondolom, hogy ha ezt a témát tekintjük, tehát a hit megélése, a vallásos nevelés, a vallásos szocializáció témáját, itt is azt látom, amit az élet legtöbb területén, amikor a felnövekvő fiatal generációk jövőjéről van szó, hogy a legfontosabb a felkészítés. És az élet minden területére természetesen. Annak érdekében, hogy ők felelősségteljes felnőtté tudjanak válni, akik testileg, lelkileg, mentálisan egészségesek, akik kapcsolatokkal rendelkeznek. Itt gondolok nem csak a partner kapcsolat, hanem a baráti kapcsolatokra is. Vagy láttuk a gyülekezetnek a támogató erejét például, akik felelősségteljes munkavállalók lesznek. És természetesen azok, akik vágynak családra, ők pedig tovább is viszik ilyen értelemben az életet. Tehát a felkészítés, ami alapvetően eredetszerűen a család feladata lenne, de jól tudjuk, hogy az elmúlt nagyjából 100 évnek a markáns társadalmi gazdasági változásai már nem teszik lehetővé azt, hogy a gyerekek mindent megtanuljanak, mindenre felkészüljenek, ami az életet jelenti, hiszen a több generációs családok jobbára megszűntek, megváltoztak a családi szerepek, a nők dolgoznak, legtöbb nő dolgozik, 2-keresős családmodell él most is, van életben. Tehát ezek a változások abba az irányba vették az útjukat, hogy bizony külső segítséget is be kell vonni ez a bizonyos felkészítéshez. Egyrészt az iskola is természetesen, az oktatásnevelés világa is ad ebben a segítséget, különböző tantárgyak keretében, vagy akár önálló tantárgy keretében, de itt óriási szerepe van az egyházaknak, amelyek nem most kezdték el ezt a munkát, jól tudjuk, hiszen régen foglalkoznak hasonló kérdésekkel, és persze nagy szerephez jutnak a civil szervezetek is, akik felvállalják ezeket a feladatokat.
Kutatásai során, ha példákat kellene említenünk, megemlíthetünk-e konkrét, különleges példákat, olyanokat, amelyek valami miatt érdekesek lehetnek, akár az adott témával kapcsolatosan, akár azokkal a témákkal kapcsolatosan, amelyekkel jelenleg is foglalkoznak.
Ha már a fiataloknál tartunk és az ő jövőképüknél, és a felnőtt felelős életre történő felkészülésnél, itt eszembe jutott az az adatsor, amikor megkérdezzük őket, hogy ha szeretnének családot, annak milyen akadályát látják. És azt gondolnánk, hogy egzisztenciális feltételeket sorolnának fel, ami teljesen jogos. Vagy azt gondolnánk, hogy biztos állást tekintik olyan alapnak, ami után következhet a család, ami szintén nagyon fontos, és ezek meg is jelennek ezekben a felmérésekben, azonban nagyon-nagyon markánsan ott van az, hogy ők tartanak a szülői szerepektől. Félnek attól, hogy nem lesznek elég jó szülők, és nem tudják, hogy mikor jön el az a pont, amikor ők azt mondhatják, hogy most már készen állok a szülőségre.
Mi lehet ennek az oka? a jó példaadás, vagy nincsenek már előttük olyan példák, amelyekbe kapaszkodhatnának? Mi a magyarázat? Mi lehet a magyarázat?
A biztos magyarázathoz természetesen újabb kutatásokra lenne szükség, de a meglévő kutatások alapján, illetve mivel fiatalokkal is dolgozom, én azt érzékelem, hogy igen, egyrészt a családi mintáknak a hiánya is.
Sok csonk a család.
Igen, az egyszülős családok óriási kihívással küzdködnek természetesen, hiszen ott az, annak a szülőnek, aki neveli a gyermeket a saját háztartásában, két szerepet kell ellátnia, óriási kihívást jelent. Szintén nagy kihívást azoknak a szülőknek, akik elvesztették a társukat. Sajnos látjuk azt, hogy ez nem korfüggő, tehát bármikor megtörténhet, és ott is nagyon nagy a lelki teher és a gyász mellett megint csak nagy felelősség hárul rájuk, hogy átvállalják a társnak a feladatköreit. Ugyanakkor beszélhetünk például a mozaik családokról, amelyek teljesen új formációt kínálnak, és azokban az új szerepekben mindenkinek bele kell tanulni. Ez kicsinek, nagynak egyaránt óriási kihívást jelent. De a teljes családban élőknél is ott van a napi rohanás. Nincs időnk egymásra, meg sem tudunk állni, hogy beszélgessünk egymással. És ezeket a űröket, ez most nem túl magyarosra mondtam, tehát ezeket a hiányzó mozaik darabkákat a családi életből természetesen ők valahol megpróbálják feltölteni. Legjobb esetben a nagyszülőt keresik meg a kérdéseikkel, vagy esetleg a pedagógusokat. Egyébként a pedagógusok nagyon gyakran elmondják, hogy pótszülőnek érzik magukat, és igencsak meglepi őket, hogy milyen komoly lelki problémákkal, magánügyi problémákkal is megkeresik őket a tanulók, a gyerekek. De ez még mindig a jobbik eset, akihez fordulnak, vagy esetleg netán, ha már nagyobb bacskák, akkor szakembert is, például iskolapszichológust is felkereshetnek, és ezt is látjuk, hogy működik az iskolákban. Viszont ott van az óriási kínálat, ami a különböző médiumokból és a világhálóról árad feléjük, és ez már nem biztos, hogy helyesen meg tudják szűrni, felelősségemet tudják szűrni azonnal érkező információkat.
Talán beszélgetésünknek lehet egy ilyen üzenete is, hogy jó, hogyha egymással sokat beszélnek a családtagok. Azok a régi szép példák, hogy leülni egy közös asztalhoz, együtt reggelizni, együtt ebédelni, együtt vacsorázni, hát amelyik lehetőség megadatik egy családnak, de ezeket a régi szép szokásokat vissza kellene hozni a családok mindennapjaival.
Ez döntés kérdése, és akarat, kemény akarat mindenki részéről. Most, hogy itt egy étteremben beszélgetünk, éppen az
pont aktuális.
Az jutott eszembe.
Egy asztalnál ülünk.
Hallottam olyan étteremről, ahol körbejárnak egy kis kosárral, és összeszedegetik a telefonokat, hogyha a család vagy a baráti társaság beült azért, hogy együtt legyen, akkor ne a telefon nyomkodják, ha nem beszélgessenek egymással. Remek kezdeményezés, bár kétségtelenül akár veszélyeztetheti is a forgalmat, de nekem nagyon tetszik.
Akár lehet ez is egy üzenete a beszélgetésünknek. Szóval konklúzióként és következtetésként már megfogalmaztuk, de mégis elismételhetjük, hogy nagyon fontos a családmodell. És a család és kereszténység kulcsfogalom nem csak az ön előadásában most, hanem magyarságunk jövője tekintetében is.
Így van, természetesen.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést professzor dr. Engler Ágnesnek, a Kopp Mária Intézet Neveléstudományi Kutatóközpont vezetőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Műsorunk végéhez közeledve Balázs Fecó Boldog mindenféle napot című dala szól.
Miért kérdezed, miért hoztam, hogy vettem, vagy kértem, vagy kaptam? Miért kérdezed, milyen nap van? Semmilyen egyszerű jeltelen. Miért mondod azt, hogy nincs is ünnep? Kedd van, vagy péntek, vagy mindegy. Kaptak, hogy legyen jó a kedvem, ha úgyis jó, egy kicsit még jobb legyen.
Boldog mindenféle napot, naptár nem számít, azt tudom. Ünnep minden napot szeretsz, ennél jobb alkalom úgy lesz. Boldog mindenféle napot, a naptár nem számít, azt tudom.
hát mennyit érhet? Ugye jó, gondolom, más a lényeg. Nem mondom tovább, úgyis érted. Így szavaktól sok minden romni kell.
Boldog mindenféle napot, a naptár nem számít, a szurok. Ennél jobb alkalom se lesz. Boldog mindenféle napot, a naptár nem számít, a szurok. Ünnelem minden nap, ha szeret. Ennél jobb alkalom se lesz. Nem számít a szudod. Ünnep minden nap, ha szeret. Ennél jó alkalom úgyse lesz. Boldog mindenféle napon, a naptár nem számít. Ünnep minden nap, ha szeret. Ennél jó alkalom úgyse lesz.
Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témái: elindították Ervin Gábor esztergomi egyházmegyés vértanú pap boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Interjú Kránic Mihály teológiai tanárral a boldogalvatás menetéről. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Erdő Péter bíboros megnyitotta a boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszát. Erdő Péter bíboros ünnepélyesen megnyitotta Ervin Gábor boldogalvatási ügyének egyházmegyei szakaszát. Múlt év október 20-án a budapesti Prímási Palotában az eljárásban közreműködők esküdtettek. Szüksége van egész társadalomnak azokra az életpéldákra, amelyek arról üzennek, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, mondta Erdő Péter. A boldogalvatási ügy egyházmegyei szakaszának tisztségviselői: De Paula Falvio, az eljárás posztulátora, Martos Levente Balázs segédpüspök, az ügymenet püspöki delegátusa, Sülei László általános helynök, mint promotor justitié, vagyis ügyész, Gyurász Krisztián notárius aktuárius, valamint Eredis Gergő atya, bíborosi titkár, mint jegyző. A történészi bizottság tagjai Gárdonyi Máté, egyháztörténész, Hegeris András, a primási levéltár igazgatója, illetve a teológiai bizottság tagjai Kránisz Mihály és Kovács Zoltán. A megnyitón jelen voltak Forgács Alajos városmajori plébános és a Városmajori Katolikus Egyesület képviselői. Erdő Péter bíboros ismertette Ervin Gábor életének főbb állomásait, hitének szeretett gyakorlásának alakulását. Kiemelte, szent és aktuális az ügy, ami összehozott bennünket. Mint mondta, időnként divat leszólni, akár gunyolni a papságot, az azonban, hogy közöttük voltak és vannak is hősök és szentek, csak halkan nyer említést. Ervin Gábor különleges életutat járt be, akinek emlékét vértanúként, alakját színes egyeniségként is őrizték. Zsidónak született, gyermekként lett katolikussá, tudatosan vállalva a hitét. Ervin Gábor hozzátartozik Budapest arculatához. Embermentőként őrizzük emlékét, aki sokat fáradozott az üldözöttek védelme érdekében. Nagyszerű teológus elme is volt. Számos jelentős publikáció kötődik a nevéhez. Jó érzékkel ismerte fel kora legnagyobb teológusait, és igazán jelentős és korszerű gondolkodókról írt recenziókat. Tagja volt a filozófiai társaságnak, széles szellemi horizonton tudott érintkezni a másként gondolkodókkal. Több volt, mint hitének vértanúja, írta róla egy bécsi magyar újság. Meggyőződése gazdagságát megnyitotta, megmutatta a társadalom felé. Lelki ember volt, aktív lelkipásztor, aki tanította is a hitet, és foglalkozott az ifjúsággal. Prédikációi mutatják, milyen elmélyült hitű ember volt. Ugyanakkor vidám lelkületű. Elkötelezettsége és helyzete akkor vált komolyá, amikor megtörtént a német megszállás, és elkezdődött az üldözés. Az egyház vezetése el tudta érni, hogy az egyházi személyek, papok, szerzetesek, növendékek mentesültek a zsidó törvények következményei, például a sárga csillag viselése alól. Ervin Gábor mégis felvarta azt a ruhájára. Mint egyházjogásznak ijesztőnek tűnhet a cselekedete, mert az egyházjog kimondja, hogy az egyházi személy köteles élni egy ilyen kedvezménnyel, és ha nem teszi, arra felmentést engedélyé kell kérnie. Ervin Gábor viselte a megkülönböztető sárga csillagot, amikor mások azért léptek egyházi pályára, hogy az üldözést elkerüljék. Ervin Gábor úgy tudta ezt megtenni, hogy ebből másoknak baja nem származott, emelte ki a bíboros. Ervin Gábor tanulsága különleges volt, helyettesítő áldozat sokakért. A bíboros felidézte, hogy 1944 nyarán betiltották a Szent Kereszt Egyletet, azonban Dávid Katalin visszaemlékezéseiből tudjuk, hogy az illegalitásban tovább működött, Ervin Gábor pedig tevékenyen részt vett tevékenységében. A nunciatúra menlevelet adott ki, ezt osztották ki az egylet tagjai a rászorulóknak. Féltve őrizték ezeket a neveket, címeket tartalmazó listákat. Mégis rajta ütöttek az egylet irodáján, írta le Dávid Katalin. Erdő Péter bíboros elmondta arról, hogy hol, hogyan és mikor tartóztatták le Ervin Gábort, egyelőre nem ismertek pontos adatok. Az ok emberek rejtegetése irat közvetítésben való részvétel volt. Mindez Ervin Gábor részéről nem egyszerű jótékonyság, helyi hősiesség volt. A Szentség szándéka szerint cselekedett, és életét áldozta ebben a tevékenységben. Megérezte a sorsát, ezt fejezi ki az az írása, amelyben a megkínzott, meggyalázott ember szenvedéséről írt. Ez is mutatja, az életszentség sajátos változatával állunk szemben, emelte ki Erdő Péter. A bíboros arra is rámutatott, hogy korunkban különösen is fontosak azok, akik hősi fokon gyakorolják az erényeket, ami Ervin Gábor esetében egész élete odaadásával járt. aktuális a szentek életpéldája. Emeljük fel a fejünket, az ő örököseik is vagyunk. Azt üzenik az egész társadalomnak, hogy mi összetartozunk itt Magyarországon, és arra hívnak, hogy ne a megosztottság, a gyűlölködés jellemezze az életünket. Ervin Gábor élete lelki egészségünket bizonnyal hozzá tud járulni, hangsúlyozta a bíboros. Az alakuló ülésen az eljárás tisztségviselői és a bizottság tagjai esküdtettek, majd aláírták megbízó levelüket. A Városmajori Katolikus Egyesület a nyilas terror áldozatairól való megemlékezés során talált rá Ervin Gábor személyére. Mihály Fémre, a plébánia képviselőtestület elnöke úgy fogalmazott, közösségüknek van egy történelmi öröksége és van adóssága. Bocsánatot kell kérnünk az áldozatok leszármazottaitól, és ami erődeink szeme láttára és aktív ellenkezése hiányában történt, azzal szemben fel kell tudnunk mutatni valami jót. December 5-én a Városmajori Katolikus Egyesület szervezésében megemlékezést tartottak Budapesten a 81 évvel ezelőtt, 1944. december első hetében nyilasok által meggyilkolt vértanú pap, teológus, filozófus Ervin Gáborról. A rendezvény csúcspontjaként Erdő Péter bíboros prímás mutatott be koncelebrált szentmisét Ervin Gábor boldoga avatásáért a Városmajori Jézus Szíve templomban. A főpásztor a szertartás elején emlékezett rá, első péntek van, ilyenkor Jézus szent szívét engeszteljük. A katolikus világ erős hagyománya ez mindmáig. Ám ez a nap különleges is számunkra, hiszen majdnem pontosan 81 évvel ezelőtt halt mártír halált Isten szolgája Ervin Gábor. Az ő szenvedésének helyét látogattuk meg együtt a szentmisé előtt, az ő boldoga avatásait ajánlom fel ezt a szentmisét. A mai napon, első pénteken Jézus szentsége szívét engeszteljük. Felejthetetlenek Ervin Gábor szavai erről a titokról. Megjegyzi, amit az egyház mindig is hangsúlyoz, hogy Jézus úgy lép a világba, mint örök főpap, aki maga az áldozat, de hozzáteszi, hogy egyben ő az Isten, akinek az áldozatot bemutatják. Szívesen használja Jézus az emberfia szót is, mert ez megváltói küldetését jelzi. Az, hogy életegységre lépett velünk emberekkel. Haldoklókat néha megmenthetnek vérátömlesztéssel. Krisztus úgy segített nekünk, írja Ervin Gábor, hogy egy testé lett velünk. És ahogy az új, kívülről kapott vér részese lesz a beteg minden lázának, nyavajájának, úgy ez az új szív, Jézus szíve a szenvedésben elválaszthatatlan egységet kovácsol a mi hitvánságunkból és az ő erejéből. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Egyé lett a bűn miatt szenvedő emberiséggel, alávetette magát a szenvedés és a halál rabságának. Fiatal élete példája annak, hogy az imádság, a hit elmélyült átgondolása és továbbadása, meg a személyes élet hogyan válik szerves, mindent átható, életre halálra szóló egységé a hívő ember életében. Erre van égető szükség a mai világunkban is. Ebben kövessük példáját mindannyian. Imádkozzunk azért, hogy őt mielőbb az oltáron tisztelhessük a boldogok sorában. Ervin Gábor tanúsága helyettesítő áldozat sokakért. Interjú Kránisz Mihály teológiai tanárral a boldog avatás menetéről. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában régi barátomat, Kránisz Mihály teológiai professzort, aki itt most Rómában jár, és Ervin Gábor, esztergomi egyházmegyés vértanú papnak az ügyében próbál segítkezni. Egy évvel ezelőtt beszélgettünk, szinte ebben a stúdióban, és akkor elmondtad, bemutattad a hallgatóinknak. Mihály, arra kérdezlek most téged, hogy milyen lépések történtek azóta az ő esetleges boldogavatási ügyében?
Hát a legfontosabb az, hogy ez év márciusában a bíboros úr meghirdette az egyházmegyei szakasz elindulását a boldogavatás folyamatában, kinevezte a posztulátort, De Paula Flavio atyát, történészeket, magam teológiai cenzor lennék ebben a folyamatban, és a vértanúnak a megismertetése, amelyben volt egy csodálatos keresztút a Városmajortól, hiszen ő ott lakott a Maros utca 44/B-ben, az életáldozatát felelevenítve egészen a Dunapartig, ahol valószínűleg ott lőtték le édesanyjával, Bruce Dillonával együtt, vagy pedig a Kapes utcai nyilas székházban. Azon kívül egy nagy konferencia volt április végén a Hittudományi Karon, megemlékezve ezzel egy korábbi hallgatójáról, a Katolikus Egyetem fel tudott mutatni egy olyan példaképet, aki nem csak az életáldozatban, hanem a szellemiségében is példakép lehet a mai fiatalok, és hát kifejezetten a papok előtt is.
Emlékeztetőül arra kérlek, hogy egy percben az ő életét foglald össze, légy kedves.
Tehát 1912-ben született zsidó származású családból, a szüleivel és két bátyjával, Pállal és Lászlóval 1919. augusztus 9-én keresztelkedtek meg a budapesti belvárosi templomban. A keresztelendők anyakönyvében benne vannak, tehát magam is ezt ellenőriztem. És utána a piaristáknál járt gimnáziumban, kiváló eredménnyel végzett, majd pedig az érettségit követően egy évig magántanuló volt a Hittudományi Karon, utána viszont felvételizett Esztergomba, és Seredi Justinian felvette, majd visszaküldte Budapestre, ahol már ugye egy évet végzett, és így 1930-tól már másodévesként jelent meg a szemináriumban, és 1934-ben szentelték pappá. Egy hónapig szomoron volt káplán, majd utána két évig, tehát 1934 és 36 között Budaörsön. Ezt követően pedig 7 évig a Huba utcai Szalvátor intézetnek a hittanára volt. Itt tanítónénéket képeztek, gazdasági szakembereket, főképpen nőket, és 1943-ban átirányították a Patrona Leán gimnáziumba, akkor egy másik rend vitte még azt a gimnáziumot, nem a mostani. Ott egy évig volt mindösszesen hittanár, de ezzel párhuzamosan a Magyar Szentkereszt Egyesületnek volt először lelkivezetője, majd az utolsó évben pedig titkára. Ennek az elnöke Apor Vilmos győri püspök volt egyébként, egy kulturális egyesület volt ez, de az utolsó években háborút megelőzően zsidómentéssel foglalkozott. Tehát ő maga is, Ervin Gábor a lakásán, ahol édesanyjával együtt élt, Bruce Dillonával, rejtegettek zsidókat, és a városmai templomban is időnként misézett. Nem volt kötelező a kikeresztelkedett papoknak feltenni a sárga csillagot, ő azonban feltette. Tehát ezzel is példát mutatott arra, hogy vállalja a múltját és a közösséget, valamint a szolidaritást a sorstársaival, akiket viszont látta, hogy az utcán csoportokban visznek el. Ott odaszólt azoknak a nyilasoknak, akik ezt tették, és akkor le is tartóztatták őt, ideglenesen úgy elengedték, de végső soron nagyon gyorsan a lakásából elhurcolták, és 1944. december 3-án vagy 6-án a Kapes utcai nyilas székházba vitték, ott megkínozták őket, megkorbácsolták, és erről vannak feljegyzések, utólagos beszámolók, majd pedig hát vagy a nyilas székház udvarán, vagy pedig a Dunaparton, ott a Dunába lőtték őket. Erről egy hetet kell csak várni, hogy Vicc Béla, a esztergomi budapesti helynök értesíti a főpásztort, Seredi Justiniánt, hogy nem tudjuk, hogy hol van Ervin Gábor, és egy másik váci egyházmegyés, ugyancsak zsidó származású pap, Gusztáv Béla. Tehát az egyházmegye odafigyelt a papjaira, de hozzá kell tennem, hogy Ervin Gábor filozófus is volt. Tehát nagyon jól ismerték őt, mondjuk így világi körökben, világi szellemiségben, hiszen írt egy olyan művet, hogy Kultúra és emberiség, amely a jelenkornál jelent meg, és hát éppen erről a művéről, meg az ő személyéről 2012-ben az ELTE egy konferenciát rendezett a születése 100. évfordulóján. Tehát 1912-2012. De Ervin Gábort tulajdonképpen a jezsuiták fedezték fel. Tehát az összes könyvei, lelki gyakorlatok, bérmálásra felkészítések, Veni Sancte, Te Deum beszédek, mind a Korda kiadónál Kecskeméten jelentek meg, sőt a magyar kultúrának, amelyet Banga Béla vezetett. Háború vége előtt. Ő ott munkatársa volt Banga Bélának, és amikor ő 1940-ben meghalt, akkor a búcsúztatás a Magyar Kultúra lapjain Ervin Gábortól volt, Hivatás és áldozat címmel.
Hogyan alakult az ő életének az ismerete? Hogyan tudott hatni, hogyan lett ismerté? Ugye 70 év eltelt, több mint 70 év.
Nem csak, óta. Hogy az azóta eltelt években, hanem saját élete során is. Hiszen mindösszesen 10 évig volt csak pap. És a most megjelent első írásai című kötetben, amit a Szent István Társulat adott ki, nem csak három komoly műve, Széchenyi vallásossága, a Szent Misa áldozat lényege és a doktori dolgozata szerepel, hanem Varga Péter András filozófus összeállította az ő bibliográfiáját. És ez már kisgyermek korától elkezdődött, és mindösszesen 213 tételből áll. Tehát 10 év alatt annyi recenziót írt.
Nagyon termékeny élet.
A Magyar Filozófiai Társaság tagja volt, a Magyar Pszichológiai Társaság tagja volt, tehát ővel ezt számoltak a magyar szellemi életben, és Hanák Tibor filozófus 1984-ben egy osztrák labban, amely eljutott egészen Kanadáig, egy írást tett közzé Ervin Gábor halálának 40. évfordulóján, hogy elfeledkeztünk róla. Tehát tulajdonképpen ez a titok, hogy miért nem ismertük őt. Ezt még most is nehéz megválaszolni. Nem beszéltek róla egyszerűen. Viszont voltak olyan tanúk, többek között általános iskolai osztályfőnöknöm, aki pedig a szentelésemkor egy Ervin Gábor könyvet adott a kezembe. Kérdezvén, hogy ismerem-e a nevét? Hát mondtam, hogy nem, de hozzátette, hogy neki ez a könyv pedagógiai életének a vezérfonala volt. Tehát ő Salvator növendék volt. És ez év augusztusában csak a régi Salvator intézet tanárai, akik most a Kolping iskola nevet viselik, kértek egy bemutatást Ervin Gábor személyéről, mert nagyon büszke most az iskola arra, hogy egy vértanú volt itt a falai között.
Mit lehet várni a közeljövőben az ő ügye tovább lépése tekintetében?
Nagyon szépen halad előre a, így kell neveznem, a nyomozás az ő életének és munkásságának a feltérképezésében. A bíboros úr kinevezte a posztulátort, a munkatársakat, tulajdonképpen a Vatikán is bejegyezte már, tehát engedély van az egyházmegyei szakasz elkezdésére, és most már csak össze kell állítani ezt a pozíciónak nevezett kötetet, amelyben van egy történeti életrajz, és vannak tanúságtevők, és a másodlagos tanú is tanú. Tehát ezeket nagyon szépen sikerült összegyűjteni, ezeket most le kell fordítani olaszra, és egy kötetbe rendezni, és majd felküldeni a Vatikánba, hogy itt megvizsgálják, hogy az erényeket valóban hősies fokon gyakorolta-e, és hogy a hitteleni gyűlöletből ölték meg.
Itt kezemben tartom az ő fényképét, papírruhában, szemüveggel, kedvesen mosolyog, ugye 32 évesen fiatalon, szenvedett vértanhalált. Kérem a kedves hallgatókat, hogy imádkozzunk az ő ügyéért, aki egész életét odaadta, értünk, az Anya Szent Egyházért. Mihály, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm.
Köszönöm szépen. A Kránisz Mihály teológiai tanárról készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Zsoltár férfi hangra. Tudod, hogy érted, történnek mindenek, mit busulsz? A csillagok örök forgása néked forog, és hozzád szól, rád tartozik, érted van minden dolog, a te bűnös lelkedért. Ó, hidd el nékem, benned a cél, és nálad a kulcs. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Az Isten sem értheti meg, aki téged meg nem ért. Mert kedvedért alkotott mennyet és földet és tengereket, hogy benned teljesedjenek. S korok történetét szerezte mesés könyvedül, s napba mártotta ecsetét, hogy kifesse lelkedet. Kinek színezte a hajnalt, az alkonyt, az emberek arcát, mint te neked? És kinek kever sorsokat és örömet és bánatot, hogy gazdag legyen a lelked? És kinek adott annyi bús szerelmeket, szerelmek bűnét és gyászát? s hogy bűn és gyász egy súlyú legyen, eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent, világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért öltön gyanánt. Úgy van, eónok zúgtak, tengerek száradtak, hogy a lelked legyen. Császárok vétkeztek, seregek törtek, hogy megkapd azt a bút, amit meg kellett kapnod, és világok vihara fújt a te bűnös lelkedért. Mert ne gondolt, hogy annyi vagy, amennyi látszol magadnak. Mert mint látásodból kinőtt szemed és homlokod, úgy nagyobb részed énedből. S nem ismered föl sorsod és csillagod tükörében magadat, és nem sejted, hogy véletleneid belőled fakadnak. És nem tudod, hogy messze napokban tennen erőd ránk, és a planéták félrehajlítják pályád előtt az adamant rudakat.
Babits Mihály Zsolter Férfi hangra című versét Gábor Miklós előadásában hallották. Babits 1883. november 26-án született Szekszárdon. Vallásos értelmiségi család gyermekeként érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílus gyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott a Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg az első verses kötete a Levelek Íris koszorújából. Első regényét, a Gólya Kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörös Marti Akadémia alelnöke, később elnöke lett, tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak is. A Nyugat főmunkatársa majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten Alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babits Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Te ítélsz meg, Uram, engem. Bár senki sem tudja az ember dolgait, ha nem az ember lelke, amely ő benne vagyon, mégis van valami az emberben, amit nem ismer az ember lelke sem, pedig ez benne lakozik. Te azonban, Uram, te alkottad őt, tehát minden porcikáját ismered. Én habár megvetem és másnak nem ítélem, csupán pornak és hamunak színed előtt magam, mégis tudok rólad valamit, amit nem tudok magamról. Lám, most tükör által homályban látunk, s még nem színről színre, és ezért még messze zarándokolok tőled. Magamnak inkább jelenvaló vagyok, mint neked, de tudom mégis rólad, hogy semmi módon nem érhet erőszak téged. Nem tudom azonban, hogy milyen kísértés ellen van erőm a küzdelemre, és milyen ellen nincsen. Ám de reménykedek, mivel hűséges vagy, és nem engeded, hogy erőnkön felül szenvedjünk kísértést, mert a kísértéssel együtt a menekülést is megadod, hogy el tudjuk viselni.
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!